Onodi Szűz Zoltán egészségügyért felelős államtitkár az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt épp a struktúra átalakításánál tartottunk, én azt idéztem, hogy néhányan úgy gondolják, hogy talán túl sok a kórház Magyarországon. Ön azt mondta, hogy nem feltétlenül ez a legfontosabb kérdés, hanem inkább a betegek igényének a megjelenítése. Ugye ennek az egyik oka lehet, vagy az egyik szempontja, hogy eszköze lehet, ahogy ön is mondta, például az egynapos sebészet irányába terelés, tehát az orientáció. Ez hogyan néz ki a finanszírozásban? Mit jelent? Mennyiben kell a finanszírozást ön szerint ahhoz átalakítani, hogy ilyen jellegű ösztönzők meg tudjanak benne jelenni?
Hát itt megint csak a mérték, az a bátorság kérdése. Tehát azt gondolom, hogy az a nyilván szembesülni kell minden politikusnak, hogy bármit dönt, a reakcióidő az nem gyors. Tehát hónapok telnek el, mire az intézményrendszer reakciójából látszik az, hogy követte-e vagy sem az elvárásokat. Az jól látszik, hogy a pénzügyi ösztönzők azok sokkal gyorsabbak, mint bármilyen szabályozónak a megjelenése bármilyen rendszerben, és az is jól látszik, hogy egy ekkora rendszernek nagy a tömege, nagy a tehetetlensége sokáig tart, mire a változás meg tud jelenni. Mondom csak egy példát, hogy értsd, milyen nehéz feladat ez. Ugye akkor, amikor ugye gyakran várólistákkal kell szembesülni, az ember azt gondolná, hogy az intézmények megpróbálnak ezzel valamit kezdeni, de az a helyzet, hogy még mindig nagyon nagy arányú az olyan beteg az ágyakon, akiknek nem feltétlenül kellene ágyakon feküdni, hanem meg lehetne oldani egy három beteg ellátásban is. És emögött gyakran ugye az érv hangzik el az intézmények részéről, hogy ez kell ahhoz, hogy a nószaladó felé elmozdítsák az ellátást.
Ebben igazuk van?
Érként jól hangzik, de attól még nem lesz igaz valami, hogy ez így van, hiszen a konszolidációs csomagok kapcsán mindenki megkapja azt, amire szüksége van. Az a kérdés, hogy egy-egy menedzsment képes-e, hajlandó-e a korábbi hierarchiában elfoglalt orvos kollégákkal vagy osztálystruktúrával valamit kezdeni, akkor egyáltalán ezzel valamit kezdeni. Ez nyilván kulturális kérdés is, épp ezért ez nem tud működni fejszével, tehát nem lehet megmondani Budapesten egy cégbe, hogy nézzen ki egy kórházi struktúra mondjuk Szabolcs-Szatmár megyében. Nagyon lassan tud ez működni.
Ha már itt tartunk, akkor az orvosi kar, akár a szakdolgozói kar mennyire partner ebben az átalakításban, hogy látja? És érzékel ebben bármilyen irányú változást?
Hát változó az affinitás a szakmáknak, bizonyos néhány szakmánál ez egészen kiváló az együttműködésünk, néhánynál kevésbé értjük egymás szavát. Az a baj, hogy még mindig a reflexek működnek sok mindenkiben, hiszen mindenki ezt a saját várát nézi, hogy milyen hatást fog gyakorolni a változás, és emiatt minden változástól félnek a kollégák, ami meg azért nehéz, mert hogy is mondjam, csak egy nincs ilyen, azért merem ezt mondani, egy mezőgazdasági miniszternek a dolga a gazdák védelme. Nekem meg nem az.
Hanem
a betegeké, a fogyasztóké.
Nem ugyanaz?
Nem.
Nagyon nem?
Nagyon nem, mert nem biztos, hogy a gazdák érdeke egyezik a fogyasztók érdekével.
Ha most 100%-nak veszük azt, amikor a betegeknek az érdeke érvényesül maximálisan.
Igen.
És mondjuk a kiindulási alapot.
Nem tudom megmondani.
Hol tartunk? Mit érez? Mit érzékel?
Mindenképpen előre vagyunk sokkal. Tehát én eleve, egyáltalán ez az ideje, amit én ezelőtt 6 évvel kezdtem megfeszegetni, hogy egyáltalán ez így van, az már lassan kezdi mindenki elfogadni. Talán már nem kell ezen vitáznom, hogy ez így van-e vagy sem. Nagyon fontos, hogy jól látszanak a számokon is, hogy vannak változások. Csak mondok egy példát, ezelőtt még 7 évvel a teljes e-alapnak a 64%-a ment el fekvő ellátásra, ez ma már 60 alatt van. Tehát, hogy van egy nagyon lassú elmozdulás végre az alapellátás és a járóbetegellátás irányába. Szerintem ezek fontos változások. Jól látszik, hogy a fekvő ellátásnak a csökkenését, az kannibalizálta az alapellátás nagyobb mértékben és kisebb mértékben a járóbeteg ellátás. Szóval, hogy ezek működnek, de nézd, nem tudok forradalmiakat mondani önnek, hiszen az nem is lehetne, mert ahhoz egy más világban kéne éljünk.
Amikor egészségügyről beszélünk, akkor általában mindig valahogy a kórházaknál kötünk ki. Gyakorlatilag minden mondat orvosokról, kórházakról, szakápolókról szól, és az alapellátás mindig ilyen kísérő jelenségként jelenik meg ezekben a beszélgetésekben. Ott minden rendben van?
Nem, nincsen semmi sem rendben, azért van dolgom, tehát én ennek örülök, félre ne érts, ez most nem kiforgassák a szavaimat. Tehát de rengeteg minden történt. Az elmúlt években 130 ezer forinttal emelkedett minden évben a havi finanszírozáshoz alapellátásban, és a következő ütem is már bevont tárgyal, február 1-től újra fog emelkedni az ő díjazásuk. Ami azért izgalmas, mert ez azt is jelenti, hogy egy alapellátó praxis átlagosan közel 60-70%-kal keres ma többet, mint amennyit ezelőtt 4 évvel keresett. Ezért ez nem mindegy. Ami gondolja az, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok életkora nagyon magas. És persze most
70 lehetne, fölött van, ugye? Ha jól tudom, hogy 60 és 70
között. Változó, mert hál' Istennek működnek az ösztöndi, működnek a programjaink, és ez látszik is a korfákon, de azt akarom csak mondani, hogy ez nem magyar sajátosság. Tehát ha bárki azzal állna elő, hogy ezt a Fidesz kormány alatt nem tudtuk megoldani, az lehet, hogy igazat mond, csak nem mondja a valóságot, mert a német korfa még a miénknél is rosszabb. Itt megint arról kell beszéljünk, hogy az alapellátásnak a tekintélye az mitől függ. Nyilván kell az, hogy valaki kapjon ebben inspirációt, hogy mennyi keres, de nem csak erről szól. Szól arról is, hogy mennyire magányos egy alapellátó orvos, szól arról is, hogy mennyire becsülik meg a betegek, mit csinálhat. És ezért még egyszer el kell mondjam, nagyon fontos lenne az alapellátás újraértelmezése, nagyon fontos lenne az, hogy kerüljenek át feléjük is a szakellátásból kompetenciák, hogy ne kelljen bemenni a betegnek a szakellátóba. Uram, bocsá, ne kelljen mondjuk vérvételért csak bemenni a szakellátásba, hanem néhány dolgot ő is megcsinálson a helyén, ezt tudjuk is finanszírozni. Ezek a folyamatok elindultak egyébként, pilóta jelleggel már működgetnek, le kell vonni a tanulságot, és ha tud működni, akkor ki kell terjeszteni a teljes alapellátásra.
Itt mennyiben játszik közre ön szerint a mobilitás hiány, amit a szakdolgozóknál nagyon sokszor mondanak, hogy igazából nem lehet, nincs meg például az infrastruktúrájának, hogy valaki mondjuk Makóról Sopronba átkerüljön és átköltözön, pedig lehet, hogy ott éppen talál a munkát a szakképzettségnek megfelelő, csak nincs növészáll, óvoda, iskola, gyereknek.
Megdöbbenne sajnos, én ezt nem tudom alátámasztani, mi azt látjuk, hogy sokan sokfele dolgoznak ebben az országban. Van egy adatbázisunk, ami jelentenek az intézmények, nagyon mobilisak az egészségügyi dolgozók. Ez egyik ügy, ami izgalmas lehet, a másik inkább az, hogy tudunk-e kitalálni olyan modelleket finanszírozásban, ahol a kecske és a káposzta is megmarad, mert hogy a szakellátástól úgy kell tudnunk elvenni kompetenciákat, hogy közben ők ezt merjék odaadni, az alapellátás pedig ne roskodjon alatta össze, úgyhogy ez egy ilyen átmenetet kell majd képezni. Ugye mondtam, hogy arra is szükség volna, hogy az alapellátásból pedig az alapellátásban dolgozó szakdolgozó tudjon végezni feladatokat. Egyfajta egy ilyen általános vándorlásnak kéne megtörténni a rendszeren belül ahhoz, hogy a betegek érzete meg tudjon változni.
Tehát inkább a rendszeren belüli mobilitást kellene javítani.
Így van.
Egyébként az alapellátásban mennyire adott amúgy az infrastruktúra, a műszerezettség, technikai ellátottság ehhez?
Nézze, ezt én nem tudom most megítélni pontosan, azt tudom mondani, hogy a topokban a rengeteg helyen történt sok-sok milliárd forint értékben rendelőfelújítás a különböző városokban, falvakban. A műszerkérdés pedig hála Istennek olyan mértékben csökkennek a műszerek árai, hogy nem hiszem, hogy ez gond okozhatna bárhol. A igazi előlépés akkor történhet majd meg, ugye, hogy jövő júliustól egy törzskarton rendszer indul el Magyarországon, egy egységes törzskarton, ami csak a egységesség szempontjából új, hiszen a 90-es évektől kezdve már vezetni kell mindenkinek egy törzskarton, de onnantól kezdve ez már egy egységes törzskarton lesz, és ráadásul nek fel kell majd tudni mennie a felhőbe, a bizonyos elektronikus egészségügyi térbe, mert hogy akkor tudunk igazán majd pénztől nem befolyásolt adatokkal rendelkezni, hogyha az a adatbázis végre elkészül.
Nézzük egy picit a másik végletet, az alapellátásnak, ugye a másik végét az egészségügyi ellátásnak, az oktatás, a kutatás és a gyógyítás az egyetemi klinikák szintjén hogyan jelenik meg? Vagy hogyan fog, vagy hogyan kellene ön szerint megjelenni? Hol a helye az ön elképzelése szerint ebben a rendszerben a klinikáknak?
Hát ebben nagy vita van nyilván most különösen itt, hogy vannak a rektorválasztások a különböző egyetemeken. Azt tudom mondani önnek, hogy Európában többféle modell létezik, a miénk szerintem lehet, hogy nem a legmodernebb. Nyilván a német példa, vagy a német, a korábbi német példa Magyarországon, ahol egybe van öntve egy darab kalapba minden, és akkor majd hátra megoldódik az ügy. Azt tudom mondani, hogy a hallgatók nincsenek megelégedve a gyakorlati képzéssel, az egészen biztos. Tehát valahogy az egészségi ellátás során elsikkad a gyakorlati képzés, ezt rendbe kell tenni, ha ez strukturális kérdés, akkor azzal kell rendbe tenni. Nem hiszem, hogy ez finanszírozási kérdés lenne csak.
Az egyetemi klinikáknál egyébként ugye azt mondta, hogy nyilván a kórházaknál alapelletesen ott a beteg szempont az, ami a legelsődleges. Az egyetemi klinikáknál ugye itt azért van legalább két fontos terület, az oktatás és a gyógyítás. Nem kérem, hogy mondjam meg, hogy melyik a fontosabb, nyilván ez egy nagyon beugratos kérdés lenne, de mihez kell igazodni, akkor inkább ezt mondom, a finanszírozásnak például mihez kell igazodni inkább?
Hát nézd, olyat én nem tudok, hogy azért, mert egy ágyon oktatás folyik, azért fizessek többet a betegellátásra, ez egészen biztos, hogy nem működhet. Tehát ugye a egészségügyi ellátásnak megvannak a szabályai. Oktatásnál az a kérdés, hogy gyakorlati oktatásra jutó forrás az mennyi, és ki hogyan számolja el. Az az érdekesség, hogy a négy egyetem, hát ezt különbözően látja ma is, ebben sincsenek egységes szempontok. Én azt tudom mondani, hogy érdemes lenne emelni nyilván a normatívát azért, hogy ez tiszta legyen, de a kurikulum során elvégzendő gyakorlati képzés az, még egyszer hangsúlyozom, a hallgatók visszajelzése alapján nem megfelelő.
Ha most csak az egészségügyi ellátás oldaláról nézzük, hiszen ön az egészségügyért felelős államtitkár, és a betegek oldaláról, akkor ebben a struktúrában innen nézve, hol az egyetemeknek a helye? Vagy mi az egyetemeknek a szerepe? Mit kell vállalniuk a jövőben?
Mondok egy provokatívet, jó? Tehát, hogyha kevesen vagyunk ebben az országban, nem vagyunk elegen orvos kollégák, akkor miből futja nekünk külföldi hallgatók képzésére? Kitől vesszük el az időt a külföldi hallgatók képzéséhez? Folytassam ezt a kutatást?
Kifejteti, ha szeretné.
Nem szeretném, csak tehát ami elsőre úgy tűnik, hogy nagyon klassz dolog az ország számára, az lehet, hogy nem annyira klassz dolog második oldalról. Ennek ellenére nyilván fontos ennek is a szerepe, csak még egyszer nem kéne elfejtenünk, amik a prioritások. Ez pedig az, hogy a magyar ellátórendszert kellene jobb minőségűre hozni, és ebben kell megtalálni a szerepét az egyetemeknek. Mind oktatásban, mind pedig az olyan fajta high-tech ellátásokban, amely nyilván azért is fontos, hogy egyrészt vonzza a hallgatókat, másrészt azért, mert nagyon kis esetszámban történik, és nagyon-nagyon drága. Tehát a norvég modellből kiindul, az összes ellátás 3% az egy ilyenfajta high-tech ellátás, amit csak néhány központban kell végezni az egész országban. Ennek a kultúrája nálam még nem alakult ki.
De alakul?
Hát muszáj lenne, de az ellátásokat, azokat nyilván tételesen kellene finanszírozni, és nem pedig a HVS rendszeren keresztül, mert különben nem lehet őrizni azt a kulcsát.
Min múlik, hogy így legyen?
Hát ki kéne találni, hogy ki mihez kezdjen hozzá, melyik egyetem, mert az úgy nem működik, hogy mindenkinek van bátorsága mindenhez.
Ennek a döntési felelőssége, vagy a döntési terhe az kin van ön szerint?
Ez csak szakmai kérdés. Ha meg tudják határozni, hogy kinek mi a portfóliója, és ki miben akar jól lenni, higgyel, nem fogunk elszaladni azzal, hogy ezt megbeszéljük velük.
Ja, amikor az egészségügynek a különböző feladatairól, problémáiról beszéltünk, akkor zömmel mindig a humán erőforrás oldalon kötöttünk ki. Ez azt jelenti, hogy az infrastruktúra, a technika, a technológia rendben van?
Azt gondolom, hogy igen. Tehát bármit gondolnak is erről, azért az 500 valány milliárdos költésünk vidéken az nagyon látszik. Az, hogy tavaly év végén több mint 40 milliárd forint értékben volt műszerpark csere itt a főváros környékén, az nagyon látszik. Persze vannak még apró problémák, amiket én nem akarok most elfedni, de van egy igen jelentős változás. Tehát most nem tudom, az MR számokról, CT számokról biztos tudnánk beszélgetni, hogy mennyivel növekedett, lényegtelen sokkal. Sokkal inkább az izgalmas, hogy az ellátórendszer ezekkel, ez az új műszerekkel, meg az új lehetőségekkel mit kezd, hiszen ma már egyre kevesebb olyan beteg van, akinek az ellátása csak egy szakmához kötődik, és a gond inkább abból fakad, hogy a szakmák együttműködése az nem olajozott még ma Magyarországon. Tehát amikor ugye nem akartam belevágni, de mégiscsak kihúzza belőlem. Tehát amikor elkezdünk majd gondolkozni arról, hogyan legyen az ösztönző rendszer kialakítva Magyarországon, akkor arra kell majd odafigyelni, hogy csak olyan ellátás legyen finanszírozva, ahol mindenki azt csinálja, ami a dolga, de nem többet, és nem is kevesebbet. Ma nyilván a paraszolvencia oldalvizén mindenki ragaszkodik mindenhez, közben pedig a beteg érdekei is sérülnek.
Ha már szóba hoztam a hálapénzt, akkor ez
tudtam.
Mitől fog ön szerint nem megszűnni, de jelentősen csökkenni? Ugye attól, hogy az orvosok vállalják, hogy nem fogadnak el, nyilván ez egy fontos lenne, nyilván ez egy fontos eszköz, de mitől fog ön szerint, egyáltalán mitől van a rendszerben? Sokféle teória van erre, mi az önnek?
Ez a jó kérdés, hogy mitől van a rendszerben hálapénz. Ugye a nagyon kevés mély interjús attitűdvizsgálat volt Magyarországon, nagy mintaszám, mert fel nem történt semmi. Ha engem kérdez, hogy nekem mi a vélemény, akkor nyilván az egyik az, hogy a beteg szeretné megvásárolni a biztonságát, hogy biztonságban érezze magát. Egy. Kettő, nyilván van egy atavisztikus ösztön mindenkiben, ugye ezelőtt 3000 évvel még az isteneknek áldoztunk azért, hogy ha ugyan cigarettáztunk, nem mozogtunk semmit, elhisztunk, de annak ennyire hátra meg tudjuk vásárolni az egészségünket, ez is benne van. A harmadik pedig egy kulturális örökség, hogy úgy érezzük, hogy ha nem fizettünk, akkor nem kapunk figyelmet. Nem tudom. Egy egészen biztos, hogy bárki bármit gondol, egyetlen egészségpolitika sem hiheti azt, hogy ez neki segít, hogy kvázi ezzel, hogy bevonz plusz forrásokat, mert, hogy is mondjam, csak mindaddig, amíg valakinek van érdekeltsége a paraszolvenciában, addig nincs érdekeltsége abban, hogy az állami ellátás jól működjön.
Épp ezt akarom kérdezni, hogy ha megfordítom ezt a mondatot, amit ön mondott, vagy visszafordítom egy picit, akkor az, hogy milyen szintű vagy, hogy mennyire van jelen a paraszolvencia az egészségügyi ellátásban, mennyire méri az egészségügyi ellátásnak a színvonalát, a biztonságérzetet, a kész, a nyújtott szolgáltatásokat?
Én azt gondolom, hogy nem erre később válaszolva, de nem akarok ezzel elmenekülni, csak ne értsék félre, nem elmenekülök. Csak az jól látszik, ahol transzparenciát tudunk teremteni, ott nyilván egyre nehezebb ezzel az eszközzel élni bárkinek. Az egyik ilyen ügy ugye a várólista kérdése, ahol, hogyha nyilván nagy a várakozási idő, akkor az emberek azt gondolják, hogy paraszolvenciára ezzel lehet csökkenteni. Az is teljesen jól látszik, hogy a kórházi műtétek kapcsán az elmúlt 5 év van sikertörténet, hiszen sikerült közel a harmadára csökkenteni a várólista levő betegek számát, sőt az is teljesen oké, hogy az is elfogadja az ellenzék, hogy a különböző ranglistákon, ami a rövidséget és nem a hosszúságot illeti, a rövidség alapján a dobogós helyeken is vagyunk a Európán belül. A gond ott van, hogy ezt nem sikerült még a járóbeteg ellátásban elérni. Egy sokkal bonyolultabb rendszerről van szó. Ugye most novembertől már működik az bizonyos felhőben levő alkalmazás. Ebben már lesz lehetőség arra is, hogy az intézmények a felhő felé kinyissák a saját előjegyzési naplóikat, ami azt jelenti, hogy végre először lesz lehetőségünk belelátni abba, hogy hol vannak terhelések, hol nincsenek terhelések, ott fog látszani, hogy a 6 órából csak mondjuk 2 órát van benne a kollega, azért van hosszú várólista, vagy azért, mert 8 órán keresztül rendelés nem tudja elfogyasztani. Na szóval, hogyha ilyen ügyeket be tudunk lépni, akkor nyilván, ami ingyen van, azért miért kéne fizetni című játékot, kellene végigjátszani, és mi azon leszünk, hogy minden ilyen kérdésben a transzparencia irányába tegyünk egy lépést. De csak, hogy értse azért, a járóbeteg előzés országos kinyitása az egy több 10 milliárd forintos kérdés. Az nem tud működni egy napra a másikra, mert rengeteg interfész kell egymáshoz illeszteni, a munkaügyi rendszereket, a munkaügyi nyilvántartó rendszert, a bérszámfejtést, az elérzési naplót, magát a járóbeteg alkalmazást, a labor alkalmazást, és így tovább. Szóval ez nem beszél az alaprátásban működő másik tizenvalány szoftverről, szóval ezek nem egyszerű történetek, de mindenképpen meg fog történni.
Az elmúlt néhány évben nagyon sokszor volt itt szó az Arena című műsorban, önnel is többször beszélgetünk erről, hogy Budapest, mint hogyha más helyzetben lenne, ezen a területen egészen biztos mondjuk a vidéki Magyarországgal szemben, hiszen nagyon kevés, sőt, hogy uniós forrás egyáltalán nem jutott.
Hát nagyon kevés vagyunk ennyiben, igen.
Tehát a budapesti kórházi életes például egészen biztos, hogy rosszabb, mint akár mondjuk jó néhány megyében. Az országos fejlesztési programok és az egészséges Budapestért program hogyan illeszkedik egymáshoz?
Tehát nem rosszabb az ellátás, az ellátás körülményei nem olyan jó. Maradjunk ilyen hagylékpolitikus most, és nem olyan jók, mint vidéken, hiszen ott az ellátórendszer több mint 70%-a megújult teljes egészében. Ugye, ha visszaemlékszik rá, jött egy ilyen bombaszerű hír, hogy akkor már pedig szuper kórház lesz Budapesten, és
ez egy régi hír.
Ez egy régi hír, igen, és akkor volt egy fél éves nagyon kemény harcunk, hogy ezt átalakítsuk egy teljes újragondolással. Tehát, hogy ne egy ne az egyen, amit az ellenzék állított annak idején, hogy ez persze is beruházásként van, és ez nem megoldás, hanem igenis vállaljuk be azt, hogy a teljes központi régió teljes ellátását újra szervezzük, újra tervezzük. És egy másfél éves hosszú, nem tudom, minek nevezzem, de hosszú megbeszélések után több ezer találkozó, több ezer interjú tárgyalási nap után most ott tartunk, hogy van egy egységes koncepciója a központi régiónak, amelyet majdnem minden szakma majdnem teljes egészében már támogat, és ennek kapcsán szinte az összes intézmény meg fog újulni. A következő 8-10 évben szerintem le fogja nyelni szinte az összes fejlesztési forrását az egészségügynek a központi régió, hiszen, mint mondtam, ha el kell költeni akkori árakon több mint 500 milliárdot, akkor valószínűleg a következő 10 évsel lesz kevesebb 700-800 milliárdnál itt a központi régióban. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy tanulja lettem ennek a hatalmas birkózásnak a szakmákkal, meg a kórházakkal, és most bemerem vallani őszintén, hogy az elején nem sok reményt fűztem hozzá, hogy lesznek megállapodások. Persze most is vannak még nyitott kérdések, de a nagy többségében már le vannak zárva viták. Olyannyira, hogy ugye már az első 40 milliárd forint már az intézményeknél van, és ugye folynak a beszerzések a műszerekre, folynak a kiírások a tervezésre. Úgyhogy tulajdonképpen a motort berúgtuk, ha lehet így fogalmazni. Az a kérdés, hogy milyen sebességgel fogunk elmenni, és hová. A államtitkárság szem előtt most egy közel 800-700 milliárdos célszám lebeg, de nem tartom valószínűleg, hogy tekintve, hogy a szakma állandóan változik, ne kellene 2-3 évente újra tervezni mindent, mint egy GPS, aki újra tervezi a következő irányát.
Az egyik igazán kritikus pont az ugye a sürgősségi ellátás volt Budapesten. Ezen belül is mondjuk a gyereksürgősségi ellátás. Itt mikor lesz már érezhető valami a változás?
A gyereksürgősségben hamarabb, hiszen a gyermeksürgősségnek önálló uniós projektje van, az összes gyermeksürgősségi központban van, lesz egy nagymértékű fejlesztés, ami rettentően fontos, és hadd mondjam itt is, hogy itt megint nem 6 központ hatféleképpen csinálja a saját dolgát, hanem végre egy egységes módszert annal fog az elérődni, vagy fog kialakulni, hogy mindenkinek azonos szinten kell nyújtani a sürgősséget az ország minden olyan pontján, aki ebben a sürgősségi fejlesztésben részt vesz. Ez gyorsabban fog menni. És az is fontos, amit ön mondott, hogy az új modellben, az új pesti modellben, budapesti modellben a sürgősségi központok köré van szervezve az ellátás, tehát lesz ugye most első körben 3 nagy sürgősségi központ, ezt hívták korábban szuperkórháznak, de alapvetően azt jelenti, hogy sürgősséget kell tudni nyújtani az év minden napján, a nap minden órájában és minden szakmában, a szakma minden egyes szintjén. Ez a legfontosabb, és ekköré kell szerveződni minden más ellátásnak, hogy ez a jelenlegi áldatlan helyzet, hogy a mentőszolgálatnak egy 50-valány oldalas silabuszból kell tudni megmondani, hogy merre kell mennie éppen aznap azzal a beteggel, aki előtte van, az megszűnjön. És hangsúlyozom, ez is csak betegbiztonsági kérdés. Ettől nem lesz olcsóbb az ellátás, sőt drágább lesz, de ez betegbiztonsági kérdés.
Mikortól lesz így?
Még egyszer mondom, 40 milliárd forint már ki van allokálva, jövőre van újabb hasonló összeg, és jelenleg folyik a tervezési kiírás, én akkor is boldog lennék már, hogyha az első alapkövetétel megtörténne jövő évben. Ezek óriási, gigantikus ügyek, egyenként több mint 100 milliárd forintról beszélgetünk.
Ondori Szűcs Zoltán, egészségügyért felelős államtitkár volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. A beszélgetést meghallgathatják egyébként az inforádió.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is, ahol vissza is nézhetik a beszélgetést. Búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra!